This episode is brought to you by Shopify. Whether you're selling a little or a lot, Shopify helps you do your thing, however you cha-ching. From the launch your online shop stage, all the way to the we just hit a million orders stage. No matter what stage you're in, Shopify's there to help you grow. Sign up for a $1 per month trial period at shopify.com/special offer, all lowercase. That's shopify.com/special offer.
Akkor csendet kérek mindenkitől.
Jó.
Felvétel lesz.
Oké.
Hang forog? Forog. Egyes kamera.
Forog.
Kettes kamera.
Forog.
Lil szépség napója. Egyes csató.
Mert.
Tessék.
A szépség benned van, de sokat tehetsz azért, hogy ezt mások is észrevegyék. A Rossmannal közösen készített szépségnapló videóiban megmutatjuk, ebben a podcastban pedig megbeszéljük, hogy mire érdemes időt és energiát fordítani, hogy még jobban érezd magad a bőrödben. Vannak, akik imádnak reggel hosszasan sminkelni, ám sokunknak bizony ez csak egy nyűg, amit szívesen átugranánk egy rohanós hétköznap reggel. Erre egy kézenfekvő lehetőség a sminktetoválás, de pont azért, mert egy tartós megoldásról beszélünk, nagyon fontos a megfelelő szakember megtalálása. Ezért ma egy kiváló sminktetováló mesterrel, Siklós Júliával fogok beszélgetni arról, miket érdemes számba venni egy ilyen kezelés előtt. Júli, már nagyon sok mindent beszéltünk a sminktetoválásról, de hát a nagy része az még kimaradt ezeknek a dolgoknak. Ugye elkezdtünk már a videóban beszélgetni arról, hogy milyen problémákkal szoktak hozzátok érkezni, és itt most abszolút a helyrehozott és a helyrehozandó tetoválásokról volt eddig szó, illetve arról, hogy nagyon sokat változott a divat az elmúlt 20 évben. Mi az, amire azt mondanád, hogy ma menő 2021-ben?
Hogyha a trendeket nézzük, akkor az egyik legmenőbb és talán legújabb dolog az ajaktetoválások terén jelent meg, ez pedig az akvarell technika, amely egy sokkal lágyabb, vizesebb, áthatóbb gyógyult eredményt mutat, mint a korábbi tetoválások. Nagyon-nagyon szeretik a hölgyek, és egyébként rengetegen nyitottá váltak a sminktetoválásra, azok közül a vendégek közül is, akik korábban ezt teljesen kizárták és elutasították.
Igen, mert azért a sminktetoválás, pont amiről beszélgettünk a videóban, azért a 2000-es évek maradványai, az egy ilyen ijesztő dolog, mert annyira markáns volt, és annyira jellegzetes, és annyira, tulajdonképpen az mindig látszott. És azért egy kicsit, mintha arra fele mennének a trendek, és itt most arra gondolok, aki nem azért költ valamire, hogy utána látszódjon, hogy ez megtörtént, hogy minél inkább láthatatlanok legyenek, és láthatatlanul szépítsenek, de olyanok lennének, mintha ezzel születtünk volna.
Így van, abszolút ez az irány, és ez a jelen. Valóban az ultra természetes megoldásokat preferáljuk szakemberként is, és ezt keresik most már azért szerencsére a vendégek is. Hát a régi technikák ugye azok most már teljesen kimentek a divatból, és szerencsére most már nem is nagyon készítenek a szakemberek ilyet. Úgyhogy, ahogy említettem, a nappali sminket kell, hogy hivatott legyen képviselni a sminktetoválás ma már.
Hogyan tetoválnak ma a sminktetoválók?
Hát az én reményeim szerint teljesen egyénre szabva, ez az egyik legfontosabb kritérium, amit mi például maximálisan képviselünk a szalonban. Minden esetben megnézzük a saját adottságokat, például egy szemöldök esetében azt is, hogy hogyan helyezkedik el a szőr, és nem erőszakoljuk meg ezt a területet, hanem csak kimaxoljuk és optimalizáljuk a saját adottságot, picit emelünk, picit liftingelünk, picit dúsítunk, de nincsenek szélsőségek. Természetesen egyénre szabjuk a színeket is. Itt mi például már kifejezetten az évszak típusoknak megfelelően dolgozunk, tehát vizsgáljuk a hölgyeket, hogy a 4 évszak közül a tavasz, nyár, az ősz vagy a tél típusba tartoznak, illetve nyilván mindenki kettőnek a keveréke, és hosszú távon is gondolkozunk, hogyha majd kopni fog ez az anyag, akkor az ő évszak típusának megfelelően az lesz a kellemesebb, ha egy picit melegedően kopik, vagy hogyha hűvösebben.
Tehát valaki besétel hozzátok, akkor mindig van egy konzultáció?
Mindig. Külön egyébként mi nem feltétlen szoktunk tartani, mert magát az eljárást egy teljes órás ilyen egyeztetés előzi meg, amelynek része a formatervezés, a szín átbeszélése, meghallgatjuk a vendég elképzeléseit, és természetesen javaslatot is teszünk, hogy mi mit találnánk az ő esetében optimálisnak, és akkor a legszerencsésebb esetben ezeknek a közös nevezőjével gyönyörű végeredmények születnek.
Nézitek az arcformát, a színeket, a hajszínt?
Igen, például azt is meg szoktuk nézni, hogy a homlok mennyire széles vagy magas, és hogy hol lesz ideálisabb a legmagasabb pont. Tehát nem sémák szerint dolgozunk, hiszen vannak keskenyebb homlokú, kisebb koponyával rendelkező hölgyek, akiknek egy kicsit beljebb kell, hogy essen ez a magasságpont. Én egyébként sem szeretem az extremitásokat, tehát az ilyen túlnyújtott, nagyon hosszú, nagyon a hajtövig beérő és nagyon kívüreső magasságpontokkal rendelkező szemöldököket nem szoktam javasolni.
Hogyha valakinek olyan értelemben nem esztétikai problémája van, hogy szeretne egy nappali sminket viselni folyamatosan, hanem mondjuk hiányos a szemöldöke. Uh-huh. Tehát, hogyha van egy olyan probléma, vagy egyáltalán nincsen szemöldöke,
igen,
ami akár egy kezelés után előfordul, akkor itt mennyire lehet természetesen ezeket visszapótolni, ezeket a szálakat?
Nagyon-nagyon szépeket lehet készíteni, megnézzük, hogy van-e valamennyi maradék szőr, vagy egyáltalán nincsen. Ennek megfelelően természetesen a szálas technikát, a púderest, vagy a hibridet, amely a kettőnek a keveréke, megfelelően kiválasszuk, hogy melyik lesz a legelőnyösebb az adott vendég számára. És egyébként kifejezetten korrekciós tetoválásokat is készítünk, például az én specialitásom az ajakhasadékos rekonstrukciós tetoválások, ahol ugye egy elég komoly önbizalomnövelő faktort tudunk visszaadni a hölgyeknek.
Mit kell tudni a puderes és a szálas technikáról? Mi a különbség?
Tulajdonképpen a szálasnál ugye a saját, jó esetben a saját szőrszálak közé, hát mondanám, hogy applikálunk, de tulajdonképpen pigmentálunk, tetoválunk szőrszálra hasonlító kis elrendezést, míg a púderesnél inkább a szőrszálak alá egy ilyen sminkszerű, púderes jellegű, mint hogyha reggel szépen színátmenetesen elkészítettük volna, egy olyan jellegű sminktetoválást készítünk.
Mi a helyzet a száj tetoválással? Nekem ez egy nagyon érzékeny kérdés, mert ugye nekem is még, én már elég idős vagyok ahhoz, hogy legyenek rossz emlékeim látványban a régi időszakból, és én például régen egyáltalán nem láttam olyan szájtetoválást, amit ne értem volna tettel, amin egyszerűen ne láttam volna, hogy ez egy tetoválás. És a másik probléma, hogy a szájnál azt látom, hogy ha nincsen hozzádolgozva a rúzs, Akkor ez nem tud egy ilyen nappali, reggel felébredtem, és már szép vagyok, mint mondjuk a szemöldök tetoválásnál, hanem ott van egy kontúr, amihez aztán így kell valamit még csinálnom.
Hát ugye most már nem kontúrosan dolgozunk, tehát olyan akvarell jellegű végeredményeket készítünk, hogy teljesen egynemű az ajak, nem különül el egy kontúr és egy belső szín, egyáltalán nem szabad, hogy észrevehető legyen, tehát valóban tud egy olyan érzést kelteni, hogy fölkeltél, és így nézel ki a természetből adódóan. És egyébként ez a sztereotípia, amit említettél, ez a mai napig él, és nagyon sokan félnek a sminktetoválástól, főleg egyébként a férfiak, és hogyha meghallják például, hogy a feleségük erre készül, akkor meg szoktak ijedni, és egyből azt vizualizálják, hogy akkor ez egy barna szájkontúr lesz, és egyébként egy kékszínű csík szemöldök. Ez azért maradhatott meg ez a félelem az emberekben, mert hogyha egy sminktetoválás tényleg nagyon szép, azt nem veszik észre. Ergo nem is azonosítják azt a látványt a sminktetoválással. Ha már észreveszi különösen egy férfi, hogy sminktetoválás lát, akkor ott baj van.
A szemhéj tetoválása az mennyire nehéz ügy, vagy például az mennyire tud láthatatlan lenni, vagy láthatatlan maradni?
Ott is számtalan technika áll a rendelkezésünkre. Akik a nagyon diszkrét, extra természetes verziót keresik, nekik egy sima pillatősűrítést szoktunk javasolni, ahol egyáltalán nincs semmiféle kontúr vagy füst a szemhéjon, hanem a szempillák tövébe tulajdonképpen oda, ahonnan ezek kinőnek, oda pigmentáljuk be a festékanyagot, és akkor egész egyszerűen csak úgy néz ki a szem, mint hogyha sokkal dúsabb, sötétebb pillaállomány lenne. Ez avatatlan szemeknek egyáltalán nem felismerhető.
csík?
Nincs, semmi csík nincs. Nagyon szellősen is elkészíthető, tehát tényleg, hogyha szemből nézem a gyógyult eredményt, akkor csak azt gondolom, hogy nagyon klassz, szép, dús, fekete szempillákat látok.
És mi a helyzet azokkal, akiknek mondjuk egészen világos szőke hajuk van, és a szempillájuk is nagyon-nagyon szőke. Tehát nekem, hogyha nincsen befestve, és általában nekem nincs befestve a szempillám, csak hogyha szempilla spirállal, de hogyha azt lemosom, akkor nekem szinte tejfölszőke.
Ilyen esetben inkább sötétbarna pigmentet szoktunk akár javasolni a pillatőbe, már csak azért is, hogy a feketének ez a hidegsége ne legyen a világos szálakkal furcsán kontrasztos, de egyébként el szoktuk mondani, hogyha valakit mondjuk zavar ez a szőkeség, akkor nyugodtan a kozmetikussal a továbbiakban is lehet tartósan festetni.
Hogyan vigyázunk a már kész tetoválásra? És akkor itt most kezdjük egészen a rövid távú megóvástól, tehát mondjuk délután 2-kor valakinek elkészült.
Igen. Hát az utóápolás az nagyon-nagyon fontos. Területenként adjuk az instrukciókat, hogy egy-egy területet hogyan kell ápolni, megfelelő utóápolót szoktunk adni, például ajakápoló stifttel hidratálni kell mindenképpen az ajkakat, hosszabb távon feltétlenül javasoljuk a fényvédelmet, különösen nyáron, de akár a téli síelés során is, kiemelten a tetoválásokra rákenve egészen nyugodtan.
Tehát ez azt jelenti, hogy vannak ezek az ilyen, például ezek a stickes 50 faktorok, hogy azt nyugodtan végighúzni a tetovált szemöldököt.
Kimondottan ajánlott.
Remélhetőleg azért most már a nappali arcápolási rutinhoz hozzátartozik mindenkinek, és az az utolsó lépés, hogy 30 faktorral minimum, de mondjuk 50 faktorral bekenni az arcát, de akkor ezek szerint ahhoz, hogy megóvjuk minél tovább, és szép színe maradjon, ahhoz nagyon-nagyon kiemelten kell vigyázni a fényre is.
Így igaz. Az UV-sugárzás kifejezetten csökkenti az élettartamát a sminktetoválásoknak, úgyhogy nyáron kifejezetten többször szoktuk említeni, hogy mennyire fontos védeni ezeket a területeket, úgyhogy ahogy a mindennapi arcápolási rutinnak ez a része, úgy a sminktetoválásokat is ezzel óvjuk.
Egy sminktetoválást mennyi idő után kell megújítani? Van-e különbség a szemöldök tetoválásban, a szemhéj és a szájtetoválásban?
Van különbség. A legrövidebb időtartam mindenképpen a szemöldök esetében van. Itt nagyon finoman, felszínesen dolgozunk, és egyébként a bőrünkből is hamarabb távoznak az összetevők. Egy ajaktetoválás és egy szemhéjtetoválás jóval tartósabb. Ajaktetoválás esetében akár 5-6 évig is tartós lehet az eredmény. Természetesen halványodik.
És a szín nem módosul?
Ajaktetoválásnál nem, a szemhéjnál sem. Szemöldöknél enyhe melegedés, vagy egy kis hidegebb irányba való eltolódás az előfordulhat, de ez az, amit említettem, hogy bele kell kalkulálni, hogy a színtípusnak megfelelő legyen majd ez is.
Tehát például egy barnás szemöldök az el tud kezdeni szürkülni például idővel?
El tud kezdeni, és egy kicsit melegedni, enyhén vörösödni is. Itt a titok abban rejlik, hogy nagyon finoman kell dolgozni, és mire ez a színmódosulás bekövetkezne, gyakorlatilag majd, hogy nem el kell kopjon az anyag, és akkor nem okoztunk semmilyen kényelmetlenséget a vendégünknek. Régen az volt a probléma, hogy nagyon mélyre túl tetoválták, egyes összetevőket lebontott az immunrendszerünk, más összetevőket, amik egy kicsit nehezebbek, nem tudott lebontani, viszont nagyon mélyen volt az anyag, és ezek a maradvány anyagok ugyanolyan intenzíven ott a bőrben ültek. Ma már a felszínesebb rétegekbe dolgozunk, ezek az anyagok is ki tudnak ürülni, és mire a színmódosulás bekövetkezne, addigra szépen ők is távoznak a bőrben.
Ez egy nagyon fontos kérdés, amit sokszor feltesznek, hogy mi a helyzet akkor, hogyha valaki várandós vagy szoptat. Akár az első sminktetoválásnál, akár a megújításnál.
Várandósan mi semmiképp sem javasoljuk a sminktetoválás, gyakorta érkezik ilyen megkeresés, milyenkor boldog baba várást szoktunk kívánni ahelyett, hogy időpontot adnánk. Egyrészt egy hormonális változásról is szó van, amitől színmódosulás is bekövetkezhet. Esetleg nem olyan lesz a szemöldök színe, mint amire számítottunk. Ugye a felerősödő folyamatok miatt gyorsabb kopás is lehet. Hát és egyébként is ez az időszak ugye ne erről szóljon. A szoptatásnál én úgy szoktam fogalmazni a vendégeknek, hogy amíg aktív szoptatás van, és ez a fő táplálék a gyermeknek, addig szintén nem javaslom, hiszen ugye még az anya szervezete is egészen más állapotban van.
Bekerül egyébként a festék anyag a véráramba? Bekerülhet?
Nem, egyébként a babára semmilyen hatással nem lesz, bár egyébként, hogyha, mert én úgy szoktam fogalmazni, hogy ha olyan komfort szopi van, hogy már 3 éves a gyermek, és egyébként rántott húst is eszik krumplival, csak hát nyugtatja anya egy kis összebújással, akkor természetesen meg szoktuk engedni, ilyenkor esetleg annyi szoktuk szoktunk csak javasolni, hogy a tetoválás utáni első tejecskét azt inkább fejjel le, ne adja oda, mert hát mégiscsak érzéstelenítőt is kentünk a bőrbe. Uh-huh. Természetesen azért minden egy kicsit bekerül a szervezetbe, de ez csak egy ilyen extra óvatosság vagy figyelmesség.
Nyilván vannak ilyen hirtelen fellángoló trendek is. Azon túl, hogy ugye beszéltünk arról, hogy most a természetesség a divat. Kinek a képeivel szoktak hozzátok elmenni?
Hát Kim Kardashian, ez nem is kérdés. Igen, igen. Őt azért gyakran megkapjuk. Hát sajnos ugye most egy kicsit van ez a trend, hogy nagyon sminkes, nagyon szögletes színátmenetes, és most a mi nagy divat a fiatal hölgyek körében, hogy nagyon vastag a szemöldök. Itt egy picit mindig el szoktuk mondani, hogy azért ezektől az extrémitásoktól óvakodjunk, és inkább sminkkel egészítse ki, hogyha nagyon alkalmit szeretne, mert hát azért mégiscsak egy sminktetoválásról beszélünk, nem tudja este lemosni.
Az, hogy kinek milyen szín áll jól, azt hogyan tudjátok, azt egyszerűen ránézésre, vagy van valamilyen meccs színgódolótok?
Ugye egyrészt megvizsgáljuk azt, hogy milyen a bőrszíne, szemszíne, hajszíne, mely évszaktípusba tartozik a vendég, és ő pedig a gyógyult képeink közül válogat, ezt előre mi egy ilyen előzetes tájékoztatóban szoktuk is jelezni, hogy nyugodtan érkezzenek felkészülten. A pigmentes üvegecskéket nem érdemes nézegetni, mert nem olyan lesz a bőrben az anyag, mint az üvegcsében, ezt úgy kell elképzelni, mint amikor szőkíti a fodrász a hajat, és kéket kell ránk, szőkítőporként, az sem lesz kék. Úgyhogy fénykép alapján, gyógyult fényképek alapján az a leginkább reális elképzelés, amit ott látunk.
Berajzoljátok? Tehát van arra lehetőség, hogy nyilván nem a pont ugyanazt az állapotot, ami aztán majd gyógyultan lesz a kész szemöldök, de hogy megnézem a formát, hogy belenézek a tükörbe vele, hogy azt mondjam, hogy igen, ez én vagyok, ezzel nekem komfortos. Mert nyilván te azért más látsz néha, mint amit én látok, vagy amit én szeretnék látni a tükörben.
Hogyne, ez nagyon-nagyon fontos, minden esetben van előrajzolás, és ezt egészen addig igazítjuk, amíg azt nem érzi a vendég, hogy ő pontosan ezt álmodta meg, és így nagyon boldog lesz, ha ezt fixáljuk. Előtte azért olyan alapvető kérdéseket meg szoktunk kérdezni, hogy ő hogyan szereti magát sminkelni, ki szokta például a szemöldökét. Ha igen, akkor csak masszatolgat egy kis porral, vagy karakteresen ceruzával rajzol oda, és akkor igyekszünk az ő karakteréhez igazítani, természetesen az észszerűség határain belül.
Ahhoz képest, hogy mondjuk az elmúlt 20 évben változott a divat, gyakorlatilag pont a két véglet, ahol most tartunk. Ugye mondtad, hogy kifejezetten vastagítják a szemöldököket, ezt a nagyon bozontos, erősebb szemöldököt kérik adott esetben, ahhoz képest, hogy egy egészen vékony csíktól indultunk. Ennek ti látjátok a fejlődését, vagy a változását? Vagy lehet, hogy az lesz, hogy 10 év múlva megy mindenki újra hozzátok vissza azzal, hogy újra szeretné azt a csíkot? Tehát, hogyan változhat még ebben a divat?
Ezen én is szoktam gondolkodni, és egyébként valahogy azt gondolom, hogy most vagyunk ízlésesebbek, tehát semmiképp sem az az időszak volt valahogy szép vagy természetes,
de amikor hát akkor, ezeket a... akkor azt láttam mindenki, a dögös sajognak akkor úgy nézett ki, tehát akkor a Kylie Minognak is olyan volt.
Ez így igaz, de nagy talpú cipőbe is jártunk, ugye, és azt hittük, hogy nagyon vagányak
most
vagyunk.
Most is járunk nagy talpú cipőbe.
De az olyan extrém volt, ha emlékszel. Igen, igen. Valahol azért mégis ez egy természetesebb irányvonal szerintem, ahol most tartunk. Szoktam gondolkozni, hogy vajon merre mehetünk még el, és akkor eszembe jut, hogy nekem kéne, hogy ez eszembe jusson, de valahogy mindent kimaxoltunk. Volt már vékony, volt vastag, volt harsány, természetes, szálas, púderes.
A sminktetoválásnál van olyan alapszabály, mint például a rendes tetoválásnál, hogy mondjuk 18 év alatt azt mondjátok, hogy nem csináljátok meg, mert hogy nem biztos, hogy 18 év alatt valaki tud egy ilyen hosszú távú dologról dönteni, vagy a sminktetoválásnál ez nincsen?
De, ez van. 18 éves kor alatt nem készítünk sminktetoválást. Hogyha valamilyen medikál problémáról van szó, akkor azért ugye nagyon ritka esetekben előfordulhat, hogy segítségre van szükség, de tényleg csak akkor, hogyha ez mindenképpen szükséges.
Előfordul, hogy férfiak mennek el hozzátok?
Volt már ilyen megkeresés, rendkívül ritka, egy-két évente érkezik ilyen kérés, állunk elébe, hogyha úgy alakul, de hát természetesen ott egészen másképpen kell dolgozni.
Akkor azért mondhatjuk, hogy minden szempontból most a főcsapás a természetesség, hogy harmonikus legyen az arc. Hogyan fogalmaznád meg, hogy mit lehet egy szép szemöldökkel változtatni egy arcot? Milyenné, vagy milyenebbé lehet tenni?
Hát erről ódákat tudnék zengeni, nagyon szeretem ezeket a változásokat. Rengeteget lehet optimalizálni, fiatalítani, liftingelni, már azzal, hogy a végeket egy picit megemeljük. A kicsit leszomorodó, zártabb tekinteteket csodálatosan ki lehet nyitni, és egyébként nagyon érdekes, hogy rengetegszer látjuk, hogy amikor korrekcióra érkezik a vendég, amikor ugye már a gyógyult állapottal jön tulajdonképpen egy ellenőrzésre vissza.
Nagy a változás, tehát onnantól kezdve, hogy valaki kilép tőletek a szalomból, nem tudom hány hét után számít teljesen gyógyultnak, és a között, a látvány között?
Nagyon nagy változások vannak, 4 hét körülbelül, amíg teljesen gyógyultnak nyilvánítjuk a területet, és egészen másképp érkeznek vissza a hölgyek. Nagyon sokszor azt vesszük észre, hogy frizurával, új ruhával, magas sarkúban, és amikor az első alkalommal érkezett, akkor kicsit olyan bezártabb volt, lejjebb engedte az állát, és utána pedig a korrekcióra egy kivirágzott nő, aki nagyon gyakran új hajszínnel, szóval lehet azt látni, hogy nagyon sokat ad a mindennapokhoz. Az, hogy jól érzi magát, hogy tetszik neki, amit lát a tükörben, hogy érzi azt, hogy egy picit fiatalosabb az arc, hogy visszakapott valamit, ami esetleg már elmúlt. Úgyhogy csodálatos változások ezek.
A Szépségnaplót hallottátok, ami az Azonos című YouTube sorozat kiegészítő műsora. Azért indítottuk el ezt a podcastot, hogy segítsünk megtalálni a benned lévő szépséget, és tanácsokat adjunk, hogy ezt hogyan tudod a legjobban kiemelni. Ha érdekel a téma, mindenképpen iratkozz fel a csatornánkra, és hallgass meg a többi epizódot is. Ha nem csak hallgatnád, de néznéd is a műsor, keress rá a videóinkra a YouTube-on, Lilusz Szépségnaplója címen, amit a Rossmann csatornáján találsz meg. A műsor szerkesztője Zsille Sára Franciska, felvételvezetője Csomor Attila, a gyártásvezető Gröger Dia, a zenei és utómunka szerkesztő Szűcs Dániel, a kreatív producer Román Balázs, a producer pedig Hampuk Rihárd. A Szépségnaplót és Lilut hallottátok. Ne feledjétek, a szépség tanulható.
Beaton Studio.
Ez egy Beaton podcast.